Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az a mai böjti estünk alapigéje, Máté evangéliumában találjuk megírva a 15. fejezet 21. versétől a 28-ig a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban sok szempontból bizonyára meglepő a kifüggesztett sorozat cím, böjti lemondások, az elutasító Jézus. Vagy lehet, hogy Jézus elutasít dolgokat. Hát ez azért meglepő tulajdonképpen, mert nem Jézus szemével látjuk a világot. A legtöbbször az a kép él bennünk, hogy ő mindenkit elfogad, minden jó neki úgy, ahogy van, szinte mindent elfedez, és békén hagy. Pedig hát éppen többek között az oltár előtti ige mutatja, hogy akár még a saját családját is megtagadja, ha arról van szó. Mert mi az végül is, és miket is utasít el Jézus? Éppen olyasmiket, amikről úgy is le kell mondanunk. Nem is csak egyszerűen úgy, mint a böjti időszaknak egy különleges lemondása, és egy megtagadás magunktól valaminek a megtagadása, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az üdvösség tekintetében kell sok mindenről lemondanunk. Nem azért, hogy megvonási tüneteink legyenek bármiben is, és nem azért, hogy önsanyargatással szerezzünk, mint egy érdemeket Istennél, hanem egyszerűen azért, mert ezek a dolgok elvonnak az üdvösségtől, elvonnak Jézustól. Megakadályoznak abban, hogy vele közösségben legyünk. És hát a lehető legsúlyosabb elvonási tünet az nem az italoktól és a különféle élvezeti szerektől való lemondásból származik, hanem a Jézus elvonásból. Ennek a tünetei a legsúlyosabbak, ha nem is olyan nyilvánvalóak talán. Az e fajta elvonási tünetek ugyanis elvonják az örök életet tőlünk. Azt a közösséget, amit Istennel azért kell megélnünk, hogy az ő teremtésének megfelelően legyünk vele kapcsolatban, és azt vonják el tőlünk, amit Jézus hozott, hogy helyreállítsa a bűn esetben megromlott életünket, hogy visszavezessen a reménytelen és romlott pusztulásba vívő állapotból. Hát ezért van az valójában, hogy Jézus valamiket elutasít. Földi életében elutasítja például mindazt, ami ellene van annak, hogy elvégezze a küldetését, ami rábízatott ebben a világban. Most pedig így mennybe menetele után, ahogy lélekben van jelen közöttünk, így is elutasítja mindazt, ami az ellen van, hogy az életünk kiteljesedjen a vele való közösségben. A benne való hitáltal és feltámadása révén. Elutasítja mindazt, ami elvon minket a kereszttől, ami elvon a Golgotától, ami elvon az ő halálától és feltámadásától, ami tehát elvon az üdvösségtől. Így fogunk hát hétről hétre Jézus elutasításaiba ütközni. Nem azért, hogy megütközzünk rajta, nem is azért, hogy megrövidítsen minket ezáltal, hanem éppen azért, hogy meggazdagítson. Azért, hogy hétről hétre úgy fosszon meg egy-egy újabb tehertől, hogy az könnyebbé váljon, de nem csak egyszerűen könnyebbé a mi elviselhetőségünk értelmében, hanem könnyebbé arra, hogy az üdvösség útját járjuk. Érjük is Isten szent lelkét, hogy ez ne csak hétről hétre történjen meg egy-egy dologgal, hanem napról napra is megláthassuk azt, hogy miről is kell nekünk lemondanunk, hogy miben is ütközünk az ő elutasításába. Mert amit ő elutasít, az nekünk se tesz jót. És hogy meglássuk azt is, hogy miben rejlik az, amikor a kezünkbe újabb és újabb ajándékokat nyom. Amikor egyre és egyre szorosabban ölel magához. Most így az oltár előtti lekcióban a legközelebbi környezete, a saját családja kerül elénk, mint elutasításban részesülők. Azt mondja, aki nem Isten útján járva próbálkozik, annak hiába a vér szerinti rokonság, az se ér semmit, és ehelyett azokat nevezi övéinek, akik Isten akaratát cselekszik. Vagy ahogy Lukásnál olvassuk ezt a történetet, és mint egy magyarázza is ezt a megfogalmazást, azt mondja, akik igéjét hallgatják és megtartják. Hát azok cselekszik Isten akaratát. És most az ige hirdetésben pedig a legtávolabbi környezetéből egy pogányasszonyt utasít el, mint egy kutyát. Kutyába se veszi először, meg se hallja a kiáltását. És első tekintettel ez egyszerűen felháborító. Hát Jézus nem ilyennek ismerjük. Hát ez nem lehető. Hát nem törődik ennek az asszonynak a nyomorúságával. És végképp nem lehet ő, aki ilyen sértéseket vág a segítségnyújtás helyett a fejéhez. A kutya, az nálunk is önképpen sértés, ha így vágják a fejünkhöz, mint egy a gyahúr kutyát idézi elénk, de a zsidó füleknek ez még nagyobb sértés, hiszen tisztátalan állatról van szó. Arról van szó, hogy egy teljesen mocskos, nem egyszerűen fizikailag, hanem vallásilag mocskos állathoz hasonlítja ezt az asszonyt, és ha ő kánaáni volt is, és nem zsidó, akkor is érti azt nagyon jól, hogy ez mit jelent egy zsidó szájából. Az is érthetetlen tulajdonképpen, hogy mi az, hogy ő csak Izrael házához, a zsidókhoz küldetett. Hiszen hát ő az egész világ megváltója. Hát nem lehet ennyire nacionalista, főleg manapság furcsa ilyet persze hallani, hiszen egyre több helyen ez, hát, mint valami negatívum kerül elő, ha valakit nacionalistának neveznek. És hát felháborító ez a történet akkor is, hogyha Jézusnak az itteni modortalanságát tekintjük. Furcsa, hogy irgalmatlanul hallgat, és Máté olvasó táborának és a későbbi összes nemzedéknek, így nekünk is leírja ezt a történetet, mutatva, hogy Jézus hogy viselkedik. És éppen azért, mert nem szépítgeti, nem próbálja csiszolgatni, megmagyarázni. Ugye Luther nyomán mi is tudunk arról persze, hogy mindent jóra magyarázunk a másik tetteiben, de itt most nem erről van szó. Tehát nem próbálja magyarázgatni, hogy hát Jézus ezt talán nem így értette, vagy máshogy gondolta, vagy félreértette, és nem szándékos volt, és ki tudja, mi mindent sorolhatnánk föl mentségül, nem. Ez Jézus egészen nyilvánvaló viselkedése volt, és éppen ezért lehetünk biztosak, hogy hűen őrizte meg Máté, mert nem szépítget rajta, mint ahogy magunk szoktunk az ilyen történeteken. Hát ma is persze sokan megsértődnek egyébként, hogyha keresztények valamit merészelnek mondani Jézus nevében, most nem csak lelkészekről kell ilyenkor gondolkodni, hanem hát igazából bárkiről, aki Krisztust követi, az a világ szemében olyanokat fog mondani, ami nekik nem tetszik, ami acsarkodásra ad okot, ahogy a Zsoltárban is azt hallottuk, hogy mint a kutyák visszajönnek, és ott is talán érezzük ezt a keresztény füllel talán bántó hangot is, hogy hát mi az, hogy az ellenségnek ilyen sok rosszat kíván, tehát milyen dolog ez, de itt is ugyanarról van szó valójában. Ennél az asszonynál is, és a Zsoltárokban is, hogy itt olyan népekről és olyan emberekről van szó, akik nem Isten útját járják. És ebben a vonatkozásban Isten büntetését érdemlik. De azt is el kell mondani, hogy ez a történet a látszat ellenére mégis szintiszta evangélium. Jézus éppen azoknak hozta a legtöbbet, akik lenézettek, akik kitaszítottak, akik kutyák, ebecskék voltak, és éppen azt részesíti most is előnyben, velünk szemben, akit kutyába se veszünk. Akit lenézünk, akiről azt mondjuk, hogy hát ez nem is ide való. Hogy jön ez az egyházhoz, vagy hogy jön ez a gyülekezetbe, hát hogy viselkedik, milyen az élete. És sok-sok mindent sorolhatnánk el. Hát ez a pogány asszony is egy ilyen kirekesztett ember volt, hiszen nem volt zsidó, és vallásilag végképp tisztátalan volt. Evangélium amúgy az is, hogy Jézusnak azt a tagadó mondatát, hogy hát én nem küldettem máshoz, csak Izraelhez, sokan úgy értik, hogy a héber nyelvből lehet ezt jól megérteni, hogy hogyan is hangozhat ez, vagy hogyan is értendő ez, és mondják, hogy hát ez egy elsőbséget fejez ki, ez nem feltétlen egy elzárkózás, hanem arról szól mindenek előtt, hogy hát én ide Izraelbe küldettem. És hogyha ezt tekintjük, akkor megérthetjük azért talán Jézusnak ezt az elutasító magyarázatát, mert való igaz, hogy földi életében, amíg itt járt a földön, addig valóban csak Izraelhez küldetett. A megváltás az minden népre érvényes, de ez tulajdonképpen már csak a feltámadása után indul el. És ez az asszony most, ha úgy tetszik, csak egy előízt kaphat ebből, egy kis előzetes betekintést abból, hogy Jézusnak majd a szolgálatából, a kereszt áldozatából mi fog rá is hullani. De ilyen értelme való igaz, hogy ő földi életében, Izrael körében munkálkodott, és nem ment máshová. Néha előfordulhatott, mert egyszer tudjuk, amikor Péter vallástételét olvasjuk, akkor kiment a Izrael közigazgatási területéről, bár a régi, tágabb Dávid korabeli Izrael területéről még akkor se távozott el. Tehát valóban ezt érezhetjük, de az is kiderül aztán, hogy az asszony valamit megsejt ebből az elutasításból. Mert hát mi is volt az ő hite? Hát az volt, hogy ostromolni kezdte Jézust. Nem hagyta békén, szinte mondhatni, hát zaklatta is a nyakára járt. Nyomorúságodban te se legyincs, hanem kész szemtelenül, és támadj teljes erővel Jézusra a könyörgéseddel. Legalább a morzsákat kérem, mondja ez az asszony, amit a kutyák is megehetnek az asztalról lehúlva. És bizony érzi ő, hogy Jézus morzsája sokkal többet ér minden másnál. Többet ér a világ sült csirkéinél, a marha pörköltjeinél, a töltött kacsáinál, vagy rántott májainál. Csak hittel kérd, mert máshogyan nem kapod meg. A látszattal szemben is kapaszkodj Isten szeretetébe, könyörületébe, akkor is, amikor elutasít. Persze, amikor az embernek a kezéből már kihullik az utolsó szalmaszál is, rengetegen fordulnak segítségért Istenhez, talán még azt is felismerik sokan, hogy konkrétan Jézushoz kell menni. Már mindent megpróbáltál, nem érdek, orvos vagy akár sarlatánt is, baráti segítséget, vagy a rokonság összefogását is, mind kipróbáltad, és hasztalan volt. És ha már nincs jobb ötleted, akkor lehet Jézushoz fordulni, hát ha segít rajtam. Most az ilyen kérésekre Jézus válasza a hallgatás. Személyes kérdés és kérés döntése nem spórolható meg. A meghallgatás elválaszthatatlan a próbától, ahogy ez a történet is mutatja. De egyedül a szilárd és rendíthetetlen hittel lehet Jézushoz fordulni. A talán hit, az neki nem hit. Ha talán tud segíteni, akkor valójában nem hiszem, hogy tud segíteni. De ez az asszony, ez biztos benne, hogy Jézus tud segíteni. Ő hatalommal rendelkezik. Kánaániak nevezi Máté, ahogyan, és így a legmegdöbbentőbb ez a kifejezés, ahogy az Ószövetség illette a kiirtandó népeket. Hát ilyen kiirtandó ez az asszony Izrael számára is. Lenézett, nem elég, tehát, hogy kánai, még asszony is, aki ugye abban az időben kiszolgáltatottabb is volt, mint manapság, és mégis a hit kristály tiszta világosságával szólítja meg Jézus, azt mondja, hogy Uram, Dávid fia. Az Uram, ez akkoriban nagyon sokat jelentett. Mi talán könnyen mondjuk ezt és ki szalad a szánkon, és nem az Úr és szolga értelmében van elsősorban, hanem ószövetség értelmében. Ez egyedül Istennek a megnevezése a zsidók számára. És ahogy mondom, a kánaáni asszony ugye nem zsidó, de nyilván ő tudja, hogy Jézus, mint zsidót szólítja meg, tehát tudja, hogy Jézus számára ez kifejezi az ő hitét, hogy ő tényleg Úr. És a Dávid fia, aki a megsiás. Mert ez se lehet senki más. Jól ismeri, nyilván ott él abban az országban, ha idegenként is, nem zsidóként is, de jól ismeri az Ószövetséget ilyen értelemben, és jól tudja, hogy mit várnak a zsidók. Hogy ki az a Dávid fia. Hát ő ezt mind-mind bevallja, és ezért van az, hogy oda érve leborul előtte. Pedig csak Isten szabad imádni. És így jut el oda, hogy a kutyába vevés után, amikor az ura, a megváltó, a Dávid fia kikosarazza és elküldi, ezután a kutyába vevés után mindent feladott most már. Feladott nem csak jogot, de még a kérés lehetőségét is. Most már csak engedelmeskedni tud annak, amit Jézus mondott. Azt mondja, igen, hát legyen úgy, ahogy akarod, ahogy mondod. Legyen minden a fiaké. De a morzsákból azért az ebek is kapnak. Meghajol hát Jézus szava és Izrael elsőbsége előtt, és egyre inkább hozzáigazítja a hitét Jézushoz. Nem maga találja ki, hogy milyennek kell lennie Jézusnak, és aztán utána, mint hogy sokan teszik manapság is, meg régebben is, megsértődnek, hogy Jézus nem úgy jön, és nem úgy viszonyul hozzánk, ahogy mi elvárjuk. Tehát nem a saját elképzelését erőszakolja rá, hanem alázatosan meghajol az előtt, amit Jézus mondott. Nem felháborodik, hanem azt mondja, hogy jó, ha ez a te kijelentésed, akkor ehhez alkalmazkodom. Akkor ezen belül keresem a további lehetőségeket. És felfedezi, megragadja ebben a Jézusi szóban a fogódzót, ami először csak csupa korlátot jelent, elutasítás, lezárt sorompót, és mégis a legszélesebb körre tárja ki Jézus tulajdonképpen a lehetőségeket előtte Isten kegyelmét. És így nevel rá arra a kegyelemre, amire mindannyian rászorulunk, és nincsen más, csak ez a fajta könyörgésünk, amely el kell fogadja először is ezt a megaláztatást, másodszor pedig meglátja benne, hogy az Isten szava is nem azért szól pusztán így, hogy ne legyen semmi lehetőség tovább már, hanem azért, hogy a magunk lehetőségei közül ne legyen már semmi előttünk. És amikor már mi semmit nem akarunk, csak azt, amit Isten maga akar, akkor készül el a szívünk, hogy tovább léphessünk, hogy befogadjuk Isten ajándékát, önmagát. És mi könnyen leírunk ugyan embereket, ha az első szóra nem úgy pattannak, ahogy mi csettintünk, ahogy elvárjuk, másképp viselkednek, könnyen kimondjuk egyénekről, akár családokról, vagy bármiről is, hogy ez reménytelen eset, ezzel nem érdemes foglalkozni, még ráhallgatni se. De mi lett volna, hogyha az asszony is így tesz? Akkor nem Jézus került volna hátrányba, vagy az az ember, akire mi így megharagszunk, de maga az asszony, vagy magunk, hogyha így megharagszunk. Luther úgy fogalmaz ezzel a történettel kapcsolatban, hogy Isten nagyon sokszor elrejti a kegyelmét előlünk. Nem a saját elgondolásaink és az érzéseink szerint akarja, hogy vélekedjünk ő róla, hanem azt akarja, hogy az igéje szerint vélekedjünk. És ezért mondja, amikor csupa nem hangzik feléd, mint ahogy itt az asszonynak is, akkor dugd be a füledet, mondja, csukd be a szemedet, mondja Luther, és Isten igéjére támaszkodó szilárd hittel ragad meg azt a mélységes és titokzatos igent, olyan kitartóan, mint ez az asszony is tudta. Tehát adj igazat az Úrnak, és mindent bíz rá. Ne a saját akaratodat akard mindenáron kikényszeríted. És ekkor nyelsz, és a szaván fogtad Jézust, vagy Istent magát. Mert csak az ő szavába kapaszkodva lehet azt várni, hogy meghallgat. És a tanítványok most is kudarcot vallanak, ők csak egyszerűen le akarják rázni magukról, mint ahogy sokszor a kéregetőket és hasonló eseteket ma tekintenék. Gyorsan most már szabaduljunk, itt van, terhünkre van, hallgattassuk el most már, vagy hát valamit válaszolj már neki Jézus, mert nem hagy minket békén. Kínos ez a tanítványoknak. És Jézus mégsem ezért hallgat, és nem is a tanítványok akarata szerint fogja ezt az asszonyt elutasítani. Hát akkor tudunk mi is csak győzni, mint a pogány asszony, ha így viselkedünk, mint ő. Jézushoz fordulásod első feltétele ugyanaz, mint az asszony első megszólító szava, hogy Uram, Dávid fia. És ez egyúttal még azt is jelenti tehát, hogyha ő valóban Uram és Istenem, mint ahogy a megszólítás adja, akkor én is oda roskadok a földre elé, mint ahogy az asszony teszi, amikor megérkezik. Mert persze könnyű mondani, Uram, Uramozni, hogy Jézus más helyen egy beszédben is mondja, de cselekedni is kell az akaratát. Ugyanerről beszél az oltár előtt égében, hogy nem elég itt testvérnek lenni, úgnak, bátynak, vagy éppen anyának, azok az én rokonaim, akik Isten akaratát követik. És tudsz-e így nem csak szólni felé, hanem leborulni is, kitartani, amikor hallgat, kitartani, amikor egyenesen elutasít, kitartani akkor, amikor úgymond sérteget, amikor már minden oldalról körül vagy zárva, és nincs tovább. És akkor lehet igazat adni Istennek úgy, ahogy ő kijelentette magát, és egyben akkor lehet Jézust szaván fogni. Ha valakit szaván fogunk, akkor általában ezt leginkább negatív értelemben mondjuk, hogy valaki tett egy felelőtlen kijelentést, és akkor szaván fogom, hogy na most, akkor tessék azt betartani. Aztán sokszor tudjuk, hogy ez a szavánfogás azért se sikerül, mert akkor se fogja betartani az ígéretét az illető. De most itt egy nagyon pozitív módozata van ennek előttünk, mert Jézus felelős kijelentést tesz, nem felelőtlenül ígérget. És a kánaáni asszony dicséretes módon a szaván fogja. Azaz elfogadja azt a megalázó momentumot Jézus beszédében, amit mi magunk bizonyára leginkább megsértődve fogadnánk, és igazat ad Jézusnak, de tovább is viszi akkor ezt az igazat adást, és hát kiköveteli, hogy hát akkor, ha már kutyába vették, akkor legalább a morzsákat, azokat kérem. És ilyen értelemben egészen megszégyenítő számunkra ez az asszony a maga alázatosságával. Nem tudom, hogy hogy viselkednénk ilyen helyzetben Jézussal szemben, de egymás között sokszor ez biztos, hogy másképp fogjuk föl. Ez az asszony minden esetre a hitével szaván fogja Jézust, és így szaván fogva megvallja a maga kutya voltát, tehát a lehető legszélsőségesebben megalázkodik Dávid fia előtt. És szaván fogva mégis könyörög, hogy akkor kérek a morzsákból, mert nekem az is elég. Ha Jézus adja, akkor az mindennél többet ér így is. Nem áhítozik többre az asszony, nem veszi el úgymond a gyerekek kenyerét, azt elfogadja, hogy rendben van, tényleg, ez nem szabad, de akkor kérjük a kutyáknak a részét. Fogta de már így szaván Jézust, mert ha még nem, akkor nagyon rosszul tetted. Fogd bátran szaván, és hogyha a saját vágyait, követelése helyett ahhoz igazodva könyörögsz hozzá, amit ő kijelentett, akkor bátran szaván foghatod. Hát ilyen szaván fogós morzsavágy jutalma is megjelenik a történetben, hiszen Jézus végül is mindent megadott ennek az asszonynak, amit csak megadhatott volna egy zsidónak. Hát azt mondja, hogy valóban nagy a te hited. Kimondatlanul is azt jelzi, hogy ő nem csak gyógyulást kapott a lányának. Ezzel ő maga is részese lett a Krisztus hitnek, a legtöbbnek, amit ebben a világban elérhet az ember. Nagy a te hited, mondja neki. És hát ebben a kategóriában akkor legyen úgy, ahogy mondod, hát ennek az egyik része az, hogy a lányának kér gyógyulást, de a másik oldalra kéri a morzsákat, ha úgy tetszik. És a morzsák már nem csak a lányának való gyógyulást tartalmazzák, mert ezek Jézus morzsái. És ezért magát a Jézus hitet és az üdvösséget is rejtik magukba. Hát így kérd Jézust, és akkor számodra is elérhető ez a mindennél nagyobb ajándék. Így boruljunk le, mi is Krisztus előtt ilyen morzsagyűjtő, alázatos hittel. Amen. Imádkozzunk. Megvalljuk előtted, hatalmas Urunk, Dávid fia, hogy mind csak pogány és hitetlen kutyák vagyunk, akik nem érdemlünk semmit, és csak szégyenkezhetünk magunkon. Mégis arra kérünk, ne bűneinkről emlékezz meg, hanem a te kifogyhatatlan irgalmadról. Láttasd meg velünk is, hogyha hallgatsz is, ha elutasítasz is, ha sértegetsz is, mégis mindezt javunkra és hasznunkra teszed. Erősíts hitünket ugyanúgy, mint tetted a kánaáni pogányasszonnyal, akit sokan megvetettek, sokan lenéztek, semmibe vettek. Te mégis irgalmas voltál hozzá. Érünk, juttas nekünk is ezekből az áldott morzsákból, atyád asztaláról, akit szabadon fogva, tőled tanult imádsággal szólítunk meg most. Mi atyánk,